Isten mindenütt a szívünkhöz szól. A Zsoltárból már is hallottuk, hogy miként teremtett meg az Úr mindent. A tenger halait, az ég madarait, mindent az egész föld kerekségén. És ennél fogva az a különös, hogy mindennek megteremtette, vagy megalkotta az előfeltételeket a fennmaradásukra. Ha jószágokat a tengerbe tennénk, elpusztulnának. Ha halállományt kivennénk a tengerből, és a száraz földre tennénk, halottak lennének. Mindentova, ahova tartozik, Isten mindent elrendezett, törvényeket léptetett életbe, és minden úgy működik, ahogyan megmondta. Alapvetően minden hitetlen embernek kalapot kellene emeljen, térdet kellene hajtson, és felkiáltania, ó Istenem, milyen nagy vagy Te! Annyira hálásak vagyunk az Úrnak, hogy hihetünk gyermeki módon, ahogy a Szentírás mondta. Hiszen tudjuk azt, ez Isten bizonyságtétele, az egyetlen könyv, amely tájékoztat bennünket Istenről, az életről és a halálról, lényegében mindenről, amit tudnunk kell, tájékoztatva vagyunk. A teremtésről és a teremtőről, a megváltóról és a megváltásról, az üdvösségről és a kegyelemről. Alapvetően mindenről. Milyen hűségesen és atyai módon gondoskodott Isten. Őrködött azok felett, akikhez szólt. Vigyázott azokra, akiket szellem által írásra ihletett. És őrködik mindazok fölött, akik hitet tanúsítanak Istenem az embereinek, és tudják, hogy az Úr nevében szóltak, és Isten szellemétől vezérelve írtak le mindent, hogy egy mindent átfogó, mindenre kiterjedő bizonyságtételünk legyen Istentől. Ezért hálásak vagyunk. Itt a jelenések könyvében a 24-vén valami hasonlót mondott, mint a Zsoltárban. Jelenések könyve 4. fejezet 9. versétől kezdve. És valahányszor a négy élő lény felmagasztalja tisztelés hálát az annak, aki a trónon ül, annak, aki örökkön örökké él. A 24 vén leveti magát a trónon ülő előtt, és imádják azt, aki örökkön örökké él. És leteszik a koronájukat a trón elé, a következő szavakat mondván. Méltó vagy Te, Urunk, és Istenünk, hogy részesülj a felmagasztalásban, a tiszteletben és a hatalomban, mert Te teremtettél mindent, és a Te akaratodból jöttek létre, vagy lettek megteremtve. Alapvetően minden attól lett megalkotva, akit teremtőként, majd megváltónként is ismerünk. Ami számomra személyesen is nagyon fontos lett az elmúlt hétvégén is, ez a világos, félreérthetetlen, egyértelmű bevezetés Isten akaratába. egy bolond sem tévedhet el. Hát ez nehéz kimondani, egy analfabéta, aki nem tud írni és olvasni, az is képes szívből követni azt, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk. Szívből. Egyrészt olyan magas és olyan mély, olyan hosszú és olyan széles. Másrészt olyan világos, olyan egyértelmű, olyan egyszerű, hogy a hívő ember hozzáfér az isteni dolgokhoz, és valóban nincs szüksége arra, hogy konzultálja a bölcselkedőket, mert az isteni bölcsesség ugyanis Isten igéjének a hirdetése által jut el hozzánk. Nem egy ember érkezik, hogy előterjessze a tudományát, hanem Isten szelleme az, amely elvezet bennünket, vagy bevezet bennünket minden igazságra, és amely olyan egyértelműen kinyilatkoztatta nekünk az üdvösség tervét. Az összehasonlításokat is, amelyeket hallottunk. Szombaton egy kicsit levert voltam, mert mindig azt a benyomást keltheti, hogy az ember automatikusan a megfelelő oldalra helyezi magát, és automatikusan a rossz oldalra sorol másokat. Valaki, aki nem úgy gondolkodik, mint mi magunk a szívünk mélyén, nagyon gyorsan ezen a véleményen lehetne, de vannak kritériumok, van egy mérce, amit önmagunkon alkalmazhatunk, hogy kiderítsük, hogy valóságos-e az ikénytámasztás, igaz-e, reális, helyes-e az, amit állítunk. És úgy gondolom, hogy bizonyára mindegyikünk elég bölcs lesz ahhoz, hogy ne vegye csak úgy a dolgokat, hanem megvizsgáljuk magunkat Isten előtt. Láthattuk mindezen példázatokban, amelyek elő lettek terjesztve. Külsőleg vagy kívülről, kizárólag kívülről már nyilvánvaló volt. Láttuk a Kain és az Ábel esetében, az egyik áldozatot ajánl fel, Isten elfogadja azt. Ő belsőleg késztetve volt erre. Neki volt egy kinyilatkoztatása arról, hogy mi történt az Édenkertben. És az ő számára a hit nem egy szavakból álló fogalom volt, hanem egy élő Istentől kieszközölt valóság. Jön a másik is, és azt gondolja, én is meg tudom ezt tenni. Ha ő építi egy oltárt, akkor én is építek egyet. Ha ő bemutat egy áldozatot, én is bemutathatok egyet. És ha az egyik imádkozik, imádkozik a másik is. Csak hogy az történt, hogy Isten nem hallgatta meg, és nem válaszolt annak, aki csak utánozva tette, amit tett. És már is ellenséges gondolatok támadtak a szívébe, és amint tudjuk, ajtót nyitott a féltékenységnek és minden más egyébnek a szívébe. Mindannyian megvizsgálhatjuk önmagunkat, mindannyian egyen-egyenként, hogy megnyitjuk-e magunkat ezeknek a dolgoknak, és beeresztjük-e őket. Mert az történik, hogy egyrészt felemésztenek bennünket belülről, másrészt pedig meggyilkoljuk azt, akinek az áldozatát Isten elfogadta. A második összehasonlítást Ábrahámmal és Lóttal kapcsolatban láttuk. Lót egyáltalán nem kapott egy elhivatást, ő csak futótárs volt, mivel valaki más egy elhivatást kapott és kivonult, ő is vele tartott. És ebből újra és újra láthatjuk sorozatosan, hogy mennyire fontos, vagy mennyire függ attól, hogy személyesen halljuk meg az Úr hívását. Hiszen nem azért lettünk hívők, mert mások is hívők lettek. Nem azért követjük az Urat, mert mások is követték az Urat. Azért lettünk hívők, mert az Úr elhívott bennünket. És azért követjük őt, mert ő elhívott minket, függetlenül attól, hogy mi történt másokkal vagy másokon. Ez a személyes kapcsolat Istennel, vagy Istenhez, hogy a legbensőbben meg legyünk győződve arról, hogy nekem kegyelemben lett részem. Én Istennek egy gyermeke vagyok. Arra vagyok hivatott, hogy meglássam Isten dicsőségét. És akkor már nincs más, amit felajánlhatnánk, csak az egyetlen áldozat, amely örök érvényűen fel lett a már ajánlva, és amely tökéletessé tett minket az örökké valóságra. És így megpihenünk Istenben, és megköszönjük neki, hogy világosságból világosságba és felismerésből felismeréshez vezet minket. Amikor visszatekintünk az elmúlt közös évekre, azt kell mondanunk, ismerjétek fel, hogy az Úr csodálatosan vezeti az ő szentjeit. Nem voltak nekünk nagy tanítóink, nem voltak hírnévvel, ranggal és névvel rendelkező személyiségeink, viszont nagyon is tudatosan és egyértelműen éreztük a Szent Szellem vezetését az élő Istent közöttünk, aki bevezetett bennünket az ígeibe. És meg fogjuk látni. A végén csak egy dolog fog fennállóan megmaradni, és az Isten ígéje, és mindazok, akik Isten ígéjével egyetértésben maradtak. A legnagyobb kegyelem, amivel Isten megajándékozhat bennünket, abban áll, hogy alávetjük magunkat egy teljes egyetértésnek az ő ígéjével, hogy az ő ígéje beteljesítse bennünk és rajtunk keresztül azt, amiért elküldte ő azt. Azt tudjuk, hogy mindannyian véleményt nyilváníthatunk az ígéről, de ki az, aki átülteti azt a gyakorlatba, kinek az életében lesz nyilvánvalóvá, ki képes egy írott levél lenni, ki tudja magát Isten rendelkezésére állítani. Így hálások vagyunk, hogy az Úr megtette mindezt kegyelemből. És tudom, hogy mi mindannyian annyira szerények és alázatosak vagyunk, hogy nem vagyunk nagyra önmagunkkal. Csak néha mégis az a benyomásom, hogy nem vagyunk eléggé hálásak. Hogy nem fakad elő a szívünkből úgy a felmagasztalás, ami Istenünk iránt, úgy, ahogyan az méltó és illő lenne hozzá. Itt látjuk a négy élőlény milyen álláspontot foglalt, és nyilvánosságra hozták, talán felolvassuk a 8. verset is hozzá. A négy élőlénynek, mind a négynek 6 szárnya van, és körös körül vannak véve szemekkel, és szüntelenül hangoztatják nappal és éjjel. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Ez az íge is megvan írva a Bibliában. Itt az Úrról van szó, a mindenható Istenről, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Úgy gondoljátok, hogy Isten el fog jönni újra? Én úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus jön vissza. Igen, csak ki kell nyitni a szellemi szemeinket, hogy megtudjuk, hogy a mindenható Isten kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. És itt nem mondok nektek titokzatosságot, de látjátok, hogy az Úr szókifejezés az Isten szókifejezés előtt áll. Felolvashatom ezt a Korintusiakhoz írt levélből, így tehát számunkra csak egy Isten van, aki által minden lett, és mi is az ő számára, és csak egy Úr, nevezetesen Jézus Krisztus. Olvassátok el velem együtt az első Korintusi levél 8. fejezetének 5. és 6. versét. Mert ha léteznének is úgynevezett istenek, akár a mennyben, akár a földön, hiszen sok ilyen istenek és sok urak léteznek. Számunkra azonban mégiscsak egy Isten létezik, mégpedig az Atya, akitől van minden, és mi is ő hozzá. És csak egy Úr, és pedig Jézus Krisztus, aki által lett minden, és mi is ő általa. És közvetlenül a 7. versben ez áll. Igen. De nem mindenki rendelkezik ezzel a felismeréssel, vagy meglátással. Én nem tehetek róla. Én nem adhatok senkinek sem felismerést, de Isten mindannyiunkat megajándékozhat vele. Csak egy Isten létezik, nevezetesen az Atya, akitől minden van, és mi is ő hozzá. És csak egy Úr van, nevezetesen Jézus Krisztus, akitől minden van, és mi is ő általa. Vajon kétszer állt elő minden, mi valamennyien kétszer lettünk-e, egyszer és még egyszer? Nem. Itt minden egy közös nevezőre kerül. Itt átfogóan összegezve vagy ábrázolva van Isten az Úr, a mennyben ő a mi atyánk, a földön a fiúban nyilatkoztatta ki magát. Ezután azt írja Pál apostol az efézusiaknak, csak egy Úr, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Itt a jelenések könyvében mindannyian elolvashatjuk magunknak az első fejezet, 7. és 8. versében ez áll. Ímé, lássátok, ő eljön a felhőkkel, és mindenki szeme meglátja őt, még azok is, akik átszúrták őt. És jaj, beszékelni fog miatt a föld minden nemzetsége. Igen, amen. Én vagyok az alfa és az omega, mondja Isten az Úr, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én csak az olvasásért vagyok felelős, nem pedig azért, ami meg van írva, vagy le van írva a Bibliában. Jézus Krisztus Istensége az abszolút, az elsődleges alap minden igaz hívő számára. És aki meg akarja érteni azt is, amit Pál apostol Timóteusnak írt, cáfolhatatlanul, vitathatlanul nagy, 1. Timóteus 3.16. vers mindenki kívülről tudja. Mindenki kívülről tudja. És valami vitathatlanul, cávolhatatlanul nagy az Isten, az Istenben való üdvösségnek az a titka, Isten nyilvánvalóvá lett egy húsvértestben, szellemben igaznak bizonyult, megjelent a hírnököknek, hirdetve lett a nemzetek között, hittel elfogadtatott a világban, felemeltetett a dicsőségben. Isten nyilvánvalóvá lett egy húsvértestben, és valami vitathatlanul, cávolhatatlanul nagy az Istenben való üdvösségnek titokzatossága. Nem minden embernek nyilatkoztatott ki, hanem azoknak, akik Istenből vannak, és akikben megvan az Isten szelleme. Ők felismerik Istent a szellem által. Pál apostol gyakran beszélt Jézus Krisztus titokzatosságáról, és itt azt látjuk, hogy a jelenések könyvében az össze is van foglalva, összegezve van minden oldalról. Jézus még Isten bárányaként is leíródik, aki a saját drága és szent vérével megvásárolt minket Istennek, és királyokká és papokká tett minket, másfelől pedig szemléltetve van számunkra az ő Istensége. Bárki legyen az, aki megfelelően olvasta a Bibliát, megtalálja a megváltót egyszer, mint Isten bárányát, aztán megint, mint szószólót, majd, mint közben járót, mint emberfiát, mint Isten fiát, mint Dávid fiát, mint királyt, mint papot, mint prófétát. Ez az a sokfélesége annak, amelyben kinyilatkoztatott, mert mindez szükséges volt a mi megváltásunkra nézve. Isten bárányával kellett lennie arra nézve, hogy le lehessen mészárolni, hogy isteni vér folyhasson a mi bűnbocsánatunkért. Létezésbe kellett lépjen egy közben járó, aki összeköt minket Istennel, egy szószóló, aki képvisel bennünket Isten előtt. Csak hogy mindig lassan kell olvasni a Bibliát, és meg kell szívlelni azt, ami meg van írva. Hadd olvasom el még egyszer az első Timóteus 2:5. versét. Mert csak egy az Isten, hasonlatosan csak egy közben járó van Isten és az emberek között, mégpedig az ember Krisztus Jézus. Pontosan ez az, amit olyan nehéz felfogni az elmének, hogy a mi Úrunk 100%-osan embernek kellett, hogy találtasson. E világra születetten, de bűn nélkül, mégis pólyába burkolózva, és egy jászolba fektetve. Olyanná kellett válnia, mint mi, hogy mi ő általa Isten fiaivá és leányaivá válhassunk. Hiszen ezek nem vitás pontok, hanem az isteni kinyilatkoztatás birtoka vagyona a hívők számára, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mit tartogat fenn Isten a számukra. Mindenütt ott, ahol a mi Urunk Isten mellett van megjelenítve, ott az emberfiaként, a bárányként, a szószólóként, a közbenjáróként van feltüntetve. Pontosan ebben a funkciójában, amelyet azért kellett betöltenie, hogy az Ószövetség összes árnyképe beteljesedjen, és mi részessei legyünk a megváltásnak. Ez és így volt Isten tanácshatározata, és a végső cél mégis az volt, hogy ez a szánalmas emberi lény vissza legyen állítva az isteni állapotába. Én magam használtam néha azt a szókifejezést, amelyet Athanasius, az egyház tanítómestere fogalmazott meg, hogy az ember megistenülhessen, hogy visszatérhessen az ő elrendelt eredeti állapotába. Ezért van megírva az is, hogy Krisztus hús-vértest szerint ugyan meghalt, de szellemben leszállt a föld legalsó részeibe, és foggyul ejtette a börtönt. Eközben az ő teste a sírboltban volt. Szellemben szállt le, hogy felhozza vagy kivezesse onnan mindazokat, akik hittek benne. Ó, milyen nagy a mi Istenünk! Milyen csodálatosak minden útjai! Üdvös állapotban van az, akinek megadatott, hogy az emberi észjárás képességeit ne vetítse át az isteni kinyilatkoztatás mérhetetlen javaiba, hanem vesse le a cipőjét, és legyen tudatában annak, hogy a mi emberi értelmünk és észjárási összehasonlításaink szánalmasak Isten előtt. Amikor szellemi dolgokról van szó, semmi esetre sem közelíthetjük meg a dolgokat a mi okos eszünkkel vagy észjárásunkkal. Ezzel mi magunk is keveset tudunk kezdeni, Isten pedig egyáltalán semmit. Nem ennél fogva kinyilatkoztatás Isten talajára lépünk, és az isteni kinyilatkoztatás felmérhetetlen tárházával van dolgunk. Minden kinyilatkoztatás Jézus Krisztus Isten kinyilatkoztatása volt emberi alakban, amint olvastuk is, és valami vitathatatlanul, cávolhatatlanul nagy az Istenben való üdvösségének a titka. Isten megjelent hús-vértestben. És ha ez nem történt meg Krisztusban, akkor lezárjuk a Bibliát, és várjuk, amíg megtörténik. Így néznek ki a dolgok. De megtörtént. Ő megvalósította. Isten megbékélt az emberiséggel, és éppen ezért volt Jézus Krisztus Isten és ember egy személyben. Szellem szerint Isten volt, hús-vér szerint ember volt. Így békíthette meg önmagában a hús-vér testében az emberiséget Istennel. Így írja Pál apostol a korintusiaknak, a 2. Korintus 5.19. versben, Isten a Krisztusban volt, hogy kibékítse a világot önmagával. Itt pedig azt olvastuk, hogy a 4 élő lény hódulatot, felmagasztalást, dicsőséget és tiszteletet tanúsítanak, és pedig nappal és éjjel, egyaránt mondva, szent, szent, szent az Úr. Amikor Jézus megszületett, a mennyből jött a rendkívüli bejelentés. Nektek megszületett ma Krisztus az Úr. Az Úr maga, senki más. Amikor Saul úton volt Damaszkus felé, megkérdezte, ki vagy te, Uram? És jött is a válasz, én vagyok Jézus, szent az Úr. Azt olvastuk, hogy csak egy Úr van, és ez Jézus Krisztus. Csak egy Isten van, és ez a mi atyánk. És itt újra össze van foglalva. Ó, ha az emberek fel tudnák fogni, mit jelent a János 1.1. Kezdetben vala az íge, és az íge vala Istennél, és Isten vala az íge. Az egész kör ismét bezárul, és Isten megvalósította örök szándékát az emberiséggel. És a mi Urunk azt mondja, aki győz és felülkerekedik, annak megadom, hogy ő velem együtt üljön majd az én trónomon, amit én is felülkerekedtem és leültem atyámmal az ő trónjára. Akkor majd nyilvánvalóvá lesz rólunk, hogy olyanná lettünk, mint ő. Ma ez még nem lett nyilvánvalóvá téve. Ma szellemileg tekintve néha még két mankón járunk. De eljön a nap, amikor mindez megváltozik. Amikor ez a földi test, ez a szánalmas pórhüvely, amelyben találjuk magunkat, visszatér a pórba, vagy átalakul, bármi legyen is az. De szégyenfoltba történik a vetés, és dicsőségben lesz a feltámasztás. Egy halandó test van elvetve, egy halhatatlan test lesz feltámasztva, és előbb meg kell történjen a vetés, mielőtt a másik létrejöhetne. Ezért vagyunk hálásak. A mi urunk esetében is egy halandó test került a sírba. De aztán előjött a halhatatlanságba. Legyőzve a halált, az ördögöt és a poklot, és azt mondhatta Jánosnak, ímé, meglásd, én halott voltam, és élek mindörökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Mitől kellene még félnünk? Kitől? Az ellenség le lett győzve, ami urunk győzedelmeskedett. Ez örökké biztos maradt. Ha így imádkozunk, ahogy itt imádkozva lett, és úgy mondjuk, ahogy itt ki lett mondva, nem fogunk semmit helytelenül tenni. Szent, szent, szent az Úr. A mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. És valahányszor, amikor a négy élőlény felajánlja a felmagasztalást, a tiszteletet és a hálaadást annak, aki a trónon ül, annak, aki él, mindörökkön örökké él, leveti magát a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádják őt, azt, aki él, mindörökkön örökké, és leteszik koronájukat a trón elé mondván. Méltó vagy te, Urunk, és Istenünk, hogy részesedj a felmagasztalásban, a dicsőségben és a hatalomban, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodból lettek és teremtettek. Nem tudom, miért olyan nehéz, de még azok is, akik rendkívül ilyen a másik oldalra hajolnak, ők is mindig egyes számban imádkoznak. Még soha senki nem mondott egy többes számból szóló imát, amennyiben eddig a fülemig eljutott. Minden imádság mindig egyes számban van felküldve. Hiszen másképp nem is megy, még maga azok sem, akik szélsőségesen a másik oldalra hajolnak. Még itt is, amikor itt az van írva, méltó a mi Urunk és Istenünk, hogy részesüljön a felmagasztalásban, a tiszteletben és a dicsőségben és a hatalomban, mert te teremtett tél mindent. Hasonlítsátok össze ezt az ígét azzal, amit a Korintus levélből olvastunk. Csak egy Isten van, ami atyánk, aki által mindenek teremtettek, és mi is általa, és csak egy Úr, aki által mindenek létrejöttek, és mi is általa, ez pedig Jézus Krisztus. Igen, és itt ez áll. Ami Urunk és Istenim, méltó vagy te, hogy részesedj a felmagasztalásban, a dicsőségben és a hatalomban, mert te teremtett él mindent, és a te akaratodból lettek, és teremtettek. De van egy dolog, amit fel kell fognunk. Úgy, ahogyan a múltban minden ember elismerte Istent, úgy kell most is minden embernek elismernie Jézus Krisztus, mert Jézus Krisztus Isten kinyilatkoztatása itt ezen a földön. És aki nem ismeri el ezt az isteni kinyilatkoztatást, az soha nem látja, és soha nem hallotta Isten, soha nem fogja látni, soha nem fogja meghallani sem őt. Hiszen ez az evangélium lényege. Ma az egész muszlim világ Allahhoz imádkozik, és Allah Ábrahám istene, az egyetlen Isten, akihez imádkoznak. És akkor persze azt mondják, én ezt személyesen is megtapasztaltam egy közép-indiai városban, Hyderabadban, Ott megérkezett egy férfi Pakisztánból, és a szülei mohamedánok voltak. Londonban megnősült, ott tanult, megnősült, kivándorolt az Egyesült Államokba, és ott hívő lett. Majd 4 évvel később visszatért a családjával, anyja szüleinek kérésére, de ők bölcsen csak egy útat fizettek nekik meg az Egyesült Államokból Pakisztánba. És amikor oda érkezett, és nagyon keveset beszélt, az apósa megkérdezte, hiszelette Jézus Krisztusban, és amikor azt mondta igen, akkor már is minden eldőlt. Nem csak, hogy verést kapott, hanem az öreg ember kitépte az útlevelének minden egyes oldalát, egyenként, és mindenhova írt valami más egyebet. Ez a férfi megmutatta nekem az útlevelét, időközben van egy új útlevele, de a régi még mindig nála van. Megőrültél, hogy elhiszed, hogy Istennek van egy felesége a mennyben, volt írva az egyik lapra. Még mindig épp elmélyű vagy, hogy elhiszed, hogy Isten házasságot kötött a mennyben, és fiút nemzett, volt írva a második lapra, és így folytatódott. Minden egyes lapon egy-egy érvelés volt az úgynevezett Szent Háromság ellen. És, ha jól belegondolunk, mindez a téves nézeteket valló emberek hibája volt, mert az eszük kell közelítették meg azt, ami mindenek felett áll, ami meghaladja az értelmiségüket. Istennek sem felesége, sem fia nem volt a mennyben. És ha valaki meg tudja nekem mutatni a Bibliában, hogy 4000 év alatt Ádámtól Krisztusig egyetlen beszélgetés is történt volna a mennyben az atya és a fiú között, akkor becsukom a Bibliámat, és abba hagyom a prédikálást. Így áll a helyzet. Isten ígéreteket adott. Te vagy az én fiam, ma nemzettelek téged. Az ígéret az asszonynak magva el fog jönni, az ígéretek az első Mózes 3.15. versétől a Malakiás 3. fejezetének első verséig tartottak, a szövetség angyala eljön az ő templomába. De hogyan történt ez? Csak remélem, hogy mindannyian megértjük ezt, és végre felfogjuk egyszer, hogy nem hurcolhatjuk be a katolikus hagyományokat az élő Isten gyülekezetébe. Isten ígéje azért lett elküldve hozzánk, hogy megszabadítson minket minden bibliátlan hagyománytól, és hogy világos megértést adjon nekünk Istenről, az Úrról. Az, ami az Ószövetségben Isten volt, az az Új Szövetségben az Atya. Ami az Ószövetségben az Úr, a Jehova volt, az az Új Szövetségben Jézus, a Fiú. De hiszen ez olyan egyszerű, hogy bárki megértheti. Mózes megkérdezte az Urat, mit mondjak az izraelitáknak, ki küldött el engem, vagy bízott meg? Mondd meg nekik, a vagyok küldött el és bízott meg téged. János 8 az utolsó versekben az Úr azt mondja, mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. 7-szer mondja, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet, én vagyok a feltámadás. Milyen könnyű azoknak az embereknek, akik teljes szívükből hisznek Isten ígéjében, akik befogadják azt, és akiknek a Szent Szellem kinyilatkoztatja azt, aki természetesen földi érvekkel jelentkezik, az a földön fog maradni. Nekünk az íke mennyei és isteni kinyilatkoztatásával kell jönnünk. Csak akkor kapjuk meg a kapcsolatot, az összeköttetést azzal, amivel Isten megajándékozott bennünket. De most már emlékszem, hogy a testvérek valószínűleg ma este fognak megkeresztelkedni, ma este. Ó, ezt már majdnem elfelejtettem. A Kárin testvérnő nővére, és ezt természetesen az ő beleegyezésével mondom, remélem, neki volt egy nagyon súlyos balesete, az egyik lábát amputálták, ezért viseli a nadrágot. És eleinte egy kicsi szégyenkezett emiatt. De elmondtam én neki, illetve elmondtam a testvérnőnek, nálunk csak olyan hívők vannak, akik mindent teljesen megértenek. Itt senki nem megy oda egy újonnan érkezett testvérnőhöz, és nem kérdezi, miért nem hosszú a hajat. Akkor megfordulhatná, és azt mondhatnád, miért túl hosszú neked a nyelved. Igen, igen, határozottan, határozottan. Minden előről indul ki. Az íge hirdetve van. És gyakran nem ismerjük az egyének helyzetét. Hadd gondoskodjunk arról, hogy Isten ígéje kihatással legyen a saját életünkre. Aztán néhány napja eljött a fiatal testvér is, és együtt beszélgettünk, és imádkoztunk, és azt mondta, hogy az Úr határozottan úgy vezette őt, hogy ő is ide jöjjön, és hallja Isten ígéjét, és hogy ő is meg akar keresztelkedni, ez a kívánsága. Kik vagyunk mi, hogy ezt megtagadjuk valakinek? Remélem, hogy ti ketten elég jól megértettétek ezt a bibliai szempontból. A mi Urunk azt mondja, aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Ez a hit nem valamilyen hit, hanem a Jézus Krisztusban vetett hit, az Isten fiában vetett hit, aki a vérét és életét adta értünk és értetek a Golgotai kereszten, ami bűneink engesztelésére és bocsánatára. Csak egy közben járó, csak egy szószóló létezik, csak egy megváltó, csak egy Úr, és ez Jézus Krisztus. És ezért mondhatjuk tiszta lelkiismerettel, amennyiben elhiszitek, hogy a ti bűneiteket és a ti vétkeiteket is ő viselte, hogy értetek szenvedett, hogy érettetek kiontotta az ő vérét, hogy megváltott benneteket, hogy megbocsájtott nektek, hogy megkegyelmezett nektek, hogy üdvösségben részesített benneteket, akkor semmi sem áll a keresztség útjába. De az Úrban, mint megváltónkba vetett hit, a keresztség előfeltétele. Amint mondtam, nem csak egy valamilyen hit, hanem az a bizonyos hit, hogy Jézus Krisztus a te és mindannyiunk megváltója, hogy ő benne és a bárány kiontott vére által bűneink és vétkeink bocsánatát élvezzük. A mi Urunk nagy árat fizetett azért, hogy megszerezze a megváltást számunkra. Ő meghalt a kereszten, és üdvösséget hozott nekünk, hogy Isten mindannyiunkat így felhasználhatna, hogy mindannyian valamiképpen Istentől megmutatva kapnánk azokat az embereket, akikhez ő akar szólni, akiknek el tudná juttatni az üdvösséget és a kegyelmet, hiszen egy lélek többet ér, mint az egész világ. Mit használna az embernek, ha az egész világot megnyerné, de a lelkében kárt valana? Minden visszamarad ezen a földön. Egy igazságosság van az útunk elején, és egy másik a végén. Mindenki úgy jön, vagy megy, ahogyan jött. És még maga a milliómosnak aranyzsebeket varnának is neki a köntössébe, mégsem vihetne semmit magával, legfeljebb a koporsóba, gödörbe, tovább már nem. Innen már csak ő megy egyedül tovább, és senki más, és ez az Isten igazságossága. Ám üdvös állapotban van az az ember, aki nem zsebeket keres, amibe beletehetni a dolgait, hanem akinek a lelke tele van Isten kegyelmével és üdvösségével, amit aztán magával vihet a dicsőségbe. És én azt mondom nektek, hogy mi nem csak, hogy átveszünk valamit, hanem mi át leszünk véve innen. Magasztalva legyen az Úr neve. Ez az isteni valóság. Hiszen itt nem olyan dolgokról beszélünk, amelyek a levegőben függnek, hanem olyan dolgokról, amelyek igazak. Szeretteim, ti, akik meg akartok keresztelkedni, utána imádkozni fogunk még veletek. Istennek szentelünk benneteket, és kérjük az Urat, hogy áldjon meg benneteket, vezessen tovább, és tegyen áldássá mások számára ott, ahol lenni fogtok. Isten erre rendelt el minket, és erre rendelt el titeket is. Hálások vagyunk, és ha jól megjegyzem, úgy lenne helyén való számotokra is, ha mindannyian kimegyünk veletek, és figyelemmel kísérjük, vagy tanúi leszünk, amint megkeresztelkedtek. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mit mondjunk még neked? Ó Uram, a bölcsek és az eszesek elől el van rejtve. Ők ugyan sok könyvet írtak, és olvastak is. De Uram, a te könyved teljesen elégséges számunkra. Abban olyan világosan kinyilatkoztattad magad. Ó, hűséges mennyei Atyánk! Szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod! Hűséges Uram, köszönjük neked, hogy elfogadtad minket, hogy foglalkoztál velünk, hogy szabadítunk, üdvözítünk és megváltunk lettél. Te kiontottad a te szent véredet, és ezzel beléptél a mennyei szentélybe, hogy egy hűséges főpap légy, és képvisel minket az Atya előtt. Fogadd el őszinte és szívből jövő hálánkat ezért. Ott fogsz maradni is, hűséges Uram, amíg minden ellenséged lábad zsámajává nem lesz téve. És akkor felemelkedsz, és magadhoz hívod a tieidet, és megünnepled velünk a menyegzői ünnepet. Te vagy a lelkünk vőlegénye. Ó, bár csak még bensőségesebben és melegebben tudnánk szeretni téged, ahogyan te szerettél minket, teljes odaadással, mindenünkkel, ami bennünk van. Urunk, különösen a drága testvérnőt és a drága testvérünket eléd helyezzük. Hűséges mennyei Atyám, Istenem, hadd érezzék most, hogy közzel vagy hozzájuk, és a szívük mélyén szellemed által tégy tanúságot nekik arról, hogy elfogadtad őket, és Isten gyermekévé tetted őket. Ó, Uram, munkáld ki mindezt ő bennük. Hadd kössenek meg most egy jó lelkiismereti szövetséget Istennel. Urunk, imádkozunk értük, legyen ez egy olyan keresztség, amelyen megnyugszik a te jó tetszésed. Mi hiszünk a te vezetésedben, a te irányításodban, Uram. Ezek az emberek úgy jöttek ide, hogy nem voltak rokonaik, és mégis idevezetted őket, megmentetted a lelküket, üdvösségben részesítetted őket. Köszönjük neked ezt, és kérünk, hogy áld meg őket, és áld meg bennünket is. Ó, hűséges üdvözítő, kös össze minket oly erősen isteni szeretetedben. Uram, tégy minket egy szívvé és egy lélekké. Imádkozunk szeretett Rusz testvérünkért is. Uram, érintsd meg őt. Hadd történjen meg a gyógyulás csodája, nyújtsd ki a karodat, és erősítsd meg a te szavadat, és dicsőítsd meg a te nevedet. Engedd, hogy megtörténjen a gyógyulás csodája. Köszönjük ezt neked. Uram, érintsd meg és gyógyítsd meg az összes többi beteget is, akik a te közben járásodra ajánlották magukat. Ó Istenem, hogy hamarosan megismerhetővé tennéd magad, Uram, mint a feltámadott azokban, akik veled együtt feltámadtak, hogy rajtuk keresztül élhest a te életedet, és rajtuk keresztül kinyilatkoztathast a te hatalmadat. Szeretett üdvözítőm, ahogyan kedves testvérnünk mondta előzőleg, hadd legyen nagyszerű mindannyiunk számára, hogy többé nem kell kérlelnünk és estekelnünk, hanem hitben elfogadjuk, és hálát adunk azért, amit megszereztél nekünk, és amit olyan drágán megvásároltál a Golgotán. Ó, magasztalunk téged, hálát adunk neked, imádunk téged az utolsó hétvégéért is, hűséges Uram. Ó Istenem, a mi elképzeléseink egy irányba mehetnek, egy bizonyos irányba, és aztán rájövünk, hogy neked milyen útad van velünk. Te nem fordítod vissza az idő kerekét, soha nem fogsz minket visszavezetni egy pünkösd ébredéshez. Ami be fog következni, az a hirdetett ígén keresztül kieszközölt ébredés lesz. A beteljesedés Isten hatalmának kinyilatkoztatása mindazzal, ami ezzel együtt jár. Uram, hadd nyugodjon meg rajtunk a te szellemet kenete. És ahogy a te szolgád és a prófétád azt az összehasonlítást, a mögöttünk lévő ébredés olyan volt, mint a száj, a beszéd, a más nyelveken való szólás, és új nyelveken való szólás. Uram, de valami kevés volt az új nyelv, és kevés volt az új beszéd. De te meghagytál magadnak egy maradékot, és most megérkeztünk a végére, a fejhez, a szemhez, a proféciához, a látnokhoz, Istenem, az üdvösségtörténet prófétai szakaszához. Köszönjük, hogy ezt mi is megértettük. De azt mondta a jelenések harmadik fejezetében, az utolsó írott üzenetben, azt tanácsolom neked, hogy vegyél magadnak kenőcsöt, és kend meg vele az ajkadat, hogy tisztességesen tudj beszélni. Te azt mondod, azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem szemkenőcsöt, szemgyógyító írt, és kend be vele a szemedet. Uram, köszönjük neked. Ez a profécia. A látnok ideje. Hűséges mennyei Istenem, micsoda kegyelem, hogy látjuk a te gyülekezetet felépülését. A fejlődés három szakaszát, megigazulás, megszentelődés, Szent Szellemben való megkeresztelkedés, és aztán a tökéletességre jutás a te színed előtt. Szeretet Uram, engedd meg, hogy felismerjünk mindent helyesen, mindent átéljünk, és teljes szívvel és lélekkel szolgáljunk neked. Szeretnénk hálát adni neked, a négy élőlényhez hasonlóan, és arcra borulni, mint a 24 vén, és tisztelni a te nevedet. Te vagy az Úr, a mi Istenünk, te voltál, te vagy, és te eljössz. Halleluja! Ha most újra el fogsz jönni, akkor az ember fiaként jössz újra az Atya dicsőségében. És akkor, amikor eljössz a te mennyasszonyoddal, úgy jössz majd el, mint a királyok királya, akinek színe előtt az ég és a föld megfutamodik, és a föld minden nemzetsége jaj veszékelni, és keseregni fog. A méltóság hordozók felkiáltanak majd a hegyekhez és a dombokhoz, boruljatok ránk, és borítsatok el bennünket. Hűséges Uram, milyen csodálatos módon rendeztél el mindent. Ez meghalad minden emberi felfogó képességet. És mégis a te jelenlétedben láthatjuk, hogy hogyan bontakozik ki a te egész üdvösség terved. Ó, Uram, én Istenem, tisztelet, felmagasztalás, dicsőség és imádat neked. Áld meg a drága testvérnőnket és a drága testvérünket. Légy te velük, és köszönöm neked. Légy te mindannyiunkkal, és áld meg az én testvéreimet és a testvérnőket. Tarts meg bennünket a te kegyelmedben, és tégy minket áldássá mások számára. A tied legyen a megtiszteltetés, a dícséret és a felmagasztalás. Te közzel vagy hozzánk, nagyon közzel. Halleluja! 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 Neked a báránynak, halleluja! Magasztalás, dicsőség és tisztelet mindörökkön örökké. Amen.